rajta, hogy nem ismer meg a halvány fényben. Gyors mozdulattal felkapott egy szemtelt vizet tartalmazó kancsót Sákjamuni Buddha szobra elől, és felém hajította. Szerencsére volt annyi lélek jelenlétem, hogy elkapjam. Mi a fenét jelentsen ez, Namsenkpa, kiáltottam rá. Namsenkpa kezébe megállt a következő kancsó. Te vagy az Rinpoche, nem látod? Én már nem látok semmit, Rinpoche. A félelem köde szállt a szememre. De a hangomat csak megismered? Azt megismerem, Rinpoche, ám egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy valóban a te hangodat hallom-e. Hát ha csak utánozza valaki. Már pedig én vagyok, barátom. Megkérdezhetem, hogy mit írsz? A végrendeletemet, Rinpoche. Hát ha nem lesz szükséged rá. Lelépünk, Rinpoche kérdezte reménykedve. Ellenkezőleg, harcolni fogunk, Namsenkpa szomorúan bólintott. Akkor engedd meg, hogy folytassam az írást. Mellé kuporodtam egy kis sámlira és megveregettem a vállát. Harcolni fogunk, Namsenkpa, ismételtem. Téged nem lelkesít ez a lehetőség? Namsenkpa a szemembe nézett. Őszinte legyek, Rinpoche, egyáltalán nem. Egyszer harcoltam életemben. Akkor is Sakti miatt. Ki az a Sakti? Egy izélány, illetve asszony, Rinpoche. A férje félreértett valamit, ezért nekem támadt egy késsel. Vannak férjek, akik nem értik a tréfát. Pedig nem történt semmi különös, Sakti azért ült az ölemben, mert nem volt több szék a szobában és a földre mégsem ülhetett a vadonatúj száriában, nem igaz? Olyannyira féltette a száriát, hogy le is vetette, és hát valóban az ölemben ült, az a barom agyukumar meg azt hitte, történik köztünk valami. Nos és nem történt. Nézd, Rinpoche, ez annyira bonyolult helyzet volt, hogy senki sem értette, pontosan mi történik. Szóval a baromagyú humar nekem ugrott a késsel, és ha nem vágom hozzá Sakti fehér neműjét, akkor talán le is szúrt volna vele. Akkor elhatároztam, hogy soha többé nem veszek kést a kezembe. Jól van, nyugtattam meg, nem is kell, hogy kést védj a kezedbe. Ha már megfogadtad, tartsd be a fogadalmadat, így már más, Rinpoche, könnyebbült meg. Ez esetben viszont, hogy harcoljak, fegyver nélkül. Jobb, ha nem nagyon számítasz rám. Ha nincs fegyverem, lesz, ígértem. De hát nem vehetek kést a kezembe, nem is kell. Akkor, elővettem a 38-ast és a markába nyomtam. Ez lesz a fegyvered, Namsenkpa. Namsenkpa megingott, majd visszaroskadt a székre. Várj egy kicsit, Rinpoche, mire? Hogy befejezzem a végrendeletemet. A kacatok termében, ahol természeti csapások sújtanak bennünket. Úgy mint, golyózápor, kiáradó vérpatakok, elködösült tekintetek stb. Néhányan azért, ha nehezen is, de túléljük. Odakint már sötét volt és a csillagfényes, hideg éjszakában szelíden szálingózott a hó. Egyetlen zsebkendőnyi felhő sem látszott az égen, a hó mégis esett. Ez is a ma furcsaságok közé tartozik, amelyekkel a Himalája gyakran elkápráztatja az idegeneket. Egy szerzetestől hallottam egyszer, hogy ennek a felhő nélküli hóesésnek is megvan az oka. Azt beszélik, hogy amikor Padmasambhava, a völcsindiai hittérítő megérkezett a Himalája vidékére, hogy elterjessze Buddha vallását, az eddig hitetlenségben téveigő tibetiek és nepáliak között számos kegyetlen démonnal találta szemben magát, akik az életére törtek. Volt közöttük egy, a nevét már elfelejtettem, amelyik különösen fente rá a fogát. Sikerült rábukkannia a barlangra, amelyben a völcs rejtőzködött és éjszaka rátámadt. Azt hitte, könnyű dolga lesz, kitátotta a száját, hogy lenyelje Padmasambhavát. Sekkor mi történt? A völcs olyan kegyetlen átkot mondott rá, hogy elkezdtek kipotyogni a szörnyfogai. Reggeltől estig potyogtak, s mire feljött a hold, már alig maradt neki. A kipotyogott fogak nyomban hópelyhekké változtak, és annak ellenére hullottak az égből, hogy nem volt felhő odafent egyetlen egy sem. Azóta, ha felhőtlen égből hullik a hó, a hegylakók megveregetik egymás vállát és azt mondogatják, hogy hullik már a démon foga, hadd hújjon. Aki ilyen hóban mossa meg a kezét, azt 49 napig nem kerüli el a szerencse. Arra gondoltam, hogy nekem egyetlen nap is elég lenne a 49 helyett, s amint átsétáltam az udvaron, lehajoltam, és megmostam a kezem a friss hóban. A folyosókon már izzott a vörös villanásokkal kevert képfény. Az előző napokhoz képest, mintha megsokszorozódott volna a villanások száma. A természet feletti jelenségek valószínűleg megsejtették, mi készül ma este, mert sorban felvonultak előttem. Régi ismerősökként üdvözöltem őket. Az első Tangrim volt. Éppen akkor tűnt elő a semmiből, amikor a friss havat szétdörzsöltem a kézfejemen. Tangrim várakozón nézett rám, én vissza rá. Tudtam, hogy mire vágyik. Meghajtottam hát a fejem, és felé tártam a karom. Légy ma este velem, Tangrim, fohászkodtam hozzá. Bár a faladat szétrombolta az idő, én mégis szívemben őrzöm azt a régi falat. Ha segítesz nekem, felépítem. Éppen olyan lesz, mint régen, s te még hosszú évekig jezdgetheted rajta a démonokat. Talán még többet is ígértem volna, ám Tangrinnak ez is elég volt. Viccentett, rám kacsintott, és a semmibe tűnt. Én azonban biztos voltam benne, hogy ott van mögöttem, láthatatlanul. Készen rá, hogy ha kell, a segítségemre siessen. Kellemes érzés volt, hogy a halandó Namsenkpa mellett egy halhatatlan istenre is számíthatok. A következő jelenés a tigrisen lovagoló Hitti Lovenstein volt. Kacéran rám emelte a poharát, és ismét hallottam a rekettes üdvözlő szavakat. Boldog születésnapot, Tela, ezúttal, mintha a tigrise sem lett volna olyan morcos, mint korábban. Üvegszeme barátságosan csillogott, szája mosolyra húzódott. Hiába mondják, hogy az állatok képtelenek mosolyogni, én mégis biztos voltam benne, hogy mosolyog. Ne félj tőlem, Leslie, üzente a mosolya. Tedd, amit tenned kell, kapja meg a gazember a büntetését. Mire a kacatterem ajtajához értem, már a repülő karosszéken is túl voltam. Az ablakokban vörös fények lángoltak, miközben odakint fáradhatatlanul hullott a hó. Amint beléptem a terembe, megerősödött a kék ragyogás. Amerre csak a szemem ellátott, kacathalmok húzódtak. Sűrű csend honolt közöttük, s ha nem tudom, hogy mi vár rám, akár azt is hihettem volna, hogy nincs idebent rajtam kívül senki. Leültem egy háromlábú asztalka mellé egy billegő székre, és azt latolgattam magamban, hogy vajon Tangrin és a tigris valóban segítenek-e? Vagy éppen Kitty Lovenstein. Bíztam benne, hogy értik, mire készülök. Hiszen, amit tenni szándékozom, elsősorban miattuk teszem. Az emlékükért. Kihúztam a palást a möbléből egy fém dobozkát, és magam elé tettem az asztalra. Csak akkor vettem le róla a tekintetemet, amikor kinyílt a hátam mögött az ajtó, és szapora léptek jelezték, hogy többen is bejöttek rajta. Megkerülték az asztalt, és elé álltak. Itt vagyunk, Mr. Lawrence, mondta egy éles női hang. Felnéztem, és udvariasan elmosolyodtam. Isten hozta Miss Rimes, önöket is uraim, a három mogorva szakállas egyszerre bólintott. Mogorva volt még a bólintásuk is. Itt vagyunk, Mr. Lawrence, talán üljenek le, abban a kupacban találnak székeket, bár nincsenek a legjobb állapotban. Miss Rimes tagadóan megrázta a fejét. Inkább állunk, ugye, fiúk? A fiúk hallgattak. Lehet, hogy kicsit hosszú lesz a mondani valóm, próbáltam meggyőzni őket, hogy talán mégis jobb lenne, ha helyet foglalnának. Nem mozdultak, csak néztek rám szótlanul. Ahogy akarják, sóhajtottam. Az a helyzet, hogy aukciót hirdettem egy bizonyos dologra. Egyelőre még csak önök vannak itt. Beleegyeznének, hogy várjunk néhány percet? Hallgatásukat beleegyezésnek vettem. Miss Rimes előkelő közönnyel bámult a híg levegőbe, mintha semmi köze sem lenne az elkövetkezőkhöz. Bár komorsága sokat rontott rajta, be kellett látnom, hogy szépségét tekintve méltó versenytársa lehetne Terezának. A három szakállas a cipője orrát bámulta. Ha bányászlámpát láttam volna a kezükben, biztos lehettem volna benne, hogy Disney hét törpéjéből hárommal futottam össze. Két-három hosszú perc után aztán megtörtem a csendet. Bocsásson meg, Miss Rimes, amíg nem érkezik más is tisztázhatnánk bizonyos dolgokat. És pedig, kérdezte Miss Rimes, tudnom kell, hogy ön valóban érdeklődik-e az iránta valami iránta, amelyről volt szerencsém hírt adni önnek? Miss Rimes arca megrándult. Csak nem képzeli, hogy szórakozásból járkálok ezen a szemét dombon. Ó, egyáltalán nem, szabadkoztam. Csupán a félreértések elkerülése véget bátorkodtam megkérdezni. Ez ugyebár azt is jelenti, hogy önnek nem korlátozottak az anyagi lehetőségei? Miss Rimes bólintott. Gyakorlatilag valóban azt jelenti. És kit képvisel egyáltalán? Ehhez viszont semmi köze. Miss Rimes, bocsásson meg, önök azt állítják, hogy egy-egy házat alapítottak, amelynek a tevékenysége a hegyekből kisugárzó energia felfogására irányul. Miss Rimes megrázta a fejét. Ezt én sosem állítottam. Az úgynevezett egyházat sem én alapítottam, illetve nem mi, hanem Penelope Vargas. De önök csatlakoztak hozzá. Eszünk ágában sem volt. Ezt értsem úgy, hogy önöknek nem az volt a szándékuk, mint Miss Vargasnak. Miss Rimes gúnyosan lebigyeztette az ajkát. Bár önnek ehhez valóban semmi köze, ám ha üzletet akarunk kötni, belátom, kénytelen vagyok bizonyos információkkal szolgálni önnek. Nos, uram, valóban az a helyzet, hogy sem én, sem az urak nem tudtunk azonosulni Miss Vargas elképzeléseivel. Ez annyit jelent, hogy nem hittek neki. Finoman szólva, nem finoman, baromságnak tartottuk. Akkor miért túráztak együtt? Miss Rimes elmosolyodott. Immár, mintha szívélyesebb lett volna a mosolya. Vagy csak gúnyosabb, nem tudja elképzelni, mi, immár én is mosolyogtam. Elmondhatom az ezzel kapcsolatos elméletemet? Lélegzett visszafolytva hallgatom. Nos, kezdtem önök e szerint cimpla túrázók. Csak hogy egy közönséges természetimádó nem visz magával a hátizsákjában geológiai szakkönyveket, és nem viszi magával Margaret Mitchell, elfújta a szélét. Összeszaladt a szemöldöke a nem tetszéstől. Már pedig mi valóban szeretünk kirándulni. Azért csatlakoztunk Miss Vargashoz, mert sikerült olyan helyek meglátogatására is engedélyt kapnia, amely rendszerint el van zárva a turisták elől. És lehet, hogy néhány nap múlva ismét el lesz zárva. Ez még mind nem magyarázat a szakkönyvekre. Nos, jó, legyintett Miss Rimes hátrarázva előre bukó, szőke haját. Ketten közülünk amatőr geológusok. Arra gondoltunk, hogy hát ha találunk olyan ásványokat, amelyek felkeltik az érdeklődésünket. Mind a négyen szenvedélyes ásványgyűjtők vagyunk. És mi van az elfújta a széllel? Kedvenc könyvem, nekik is, mutattam a szakállasokra. Mi ezzel a probléma? Annyira a kedvenc könyvük, hogy mindannyian hoztak magukkal egy-egy példányt a Himalájába. Amikor igencsak korlátozott az a súly, amit magukkal tudnak cipelni. Mindent a kultúráért, Mr. Lawrence. Továbbá van maguknál jó néhány golyóstól. Alaposan szétnézett a cuccaink között, bólogatott elismerő Miss Rimes. Jegyzetlapot viszont egyet sem találtam. Mire jegyzeteltek volna a golyóstollakkal? Volt néhány csomag jegyzetlapunk is, csak hogy stílszerű legyek, elfújta őket a szél. Belelapoztam az egyik Michel könyvbe. Tudja, mit láttam benne? Bizonyos betűk alá golyóstollal egy-egy pontot tett valaki. Merő véletlen lehet. Mindegyik könyvben, Miss Rimes a három szakállasra nézett. Egyikük sem moccant és Miss Rimes sem, ám én mégis biztos voltam benne, hogy történt közöttük valami. Tehát, kérdezte Miss Rimes, milyen tanulságot szűrt le mindezekből? Nézze, Miss Rimes, csóváltam meg békülékenyen a fejem. Nem vagyok a nepáli biztonsági szervek embere, semmi közöm Nepálhoz azon kívül, hogy most éppen ott vagyunk. Engem csak a kolostor érdekel, és természetesen egy kis pénz is jól jönne a számlámra. Az a gyanúm, hogy önök alaposan kihasználják a zavaros nepáli helyzetet. Sikerült engedélyt szerezniük egy mindeddig elzárt terület meglátogatására, ám önöket nem a természeti szépségek érdeklik, hanem a jószerével ismeretlen hegyek. Önök hírszerzők, ha úgy tetszik. Annak az államnak, vagy intézménynek a hírszerzői, amely ritka ásványi kincseket sejt a hegyek belsejében. Azt hiszem, nem kell erről többet beszélnem. Én is úgy gondolom, bólintott Miss Rimes. Ön el akar adni nekem valamit, amiről eddig csak rébuszokban beszélt. Nos, ha valóban így van, akkor mesélje csak el, hogy miről van szó. Egyetlen kérdést engedjen még meg nekem, Miss Rimes. Jól van, de legyen ez valóban az utolsó. Ön egy bizonyos multinacionális olajcég résztulajdonosának a lánya. A cég nevét nem mondom ki. Ne is mondja, különben nem a lánya vagyok. Akkor kicsoda, Miss Rimes rám mosolygott. A felesége, Mr. Lawrence, eszerint korlátlan összegek felett rendelkezik. Annyi felett igen, hogy kielégíthessem vele az önigényeit. Bólintottam és beszélni kezdtem. Azzal kell kezdenem, amit már úgy is tudnak, a világ egyre nagyobb energiaimségben szenved. Energiafelhasználási igényünk olyan, mint a lyukasvödör, minél többet öntenek bele, annál többet kíván. Napjainkban a legfontosabb energiahordozó a nyersolaj. Évről évre fenyegető jelentéseket tesznek ugyan közzé a szakemberek a feltételezett tartalékokról, ezek azonban egyelőre nem csökkennek, inkább növekednek. Látszatra tehát nincs nagyobb baj, hiszen van még olaj bőven. Csak hogy egyre nőnek az igények, az újonnan felfedezett mezők kitermelése egyre költségigényesebb. Gondoljunk csak Alaszkára, vagy a mélytengeri termelésre. Minden olajkút felett ott lebeg a környezetszennyezés réme. Ezért a nyersolaj és a benzinára lassan, de biztosan növekszik. Vannak ugyan megtorpanó, vagy éppen zuhanó periódusok, az emelkedés ennek ellenére folyamatos. Sezen még az egyre inkább erőltetett alternatív energiaforrások sem tudnak változtatni. Egyelőre még az olaj jelenti a legfőbb energiahordozót. Sokan azt hiszik, hogy az emberiség csak napjainkban kezdett komolyabban foglalkozni az említett alternatív forrásokkal. Ez tévedés. Az elmúlt évszázadban is akadtak, akik megpróbálták helyettesíteni az olajat, csak hogy a kutatásaik nem jártak sikerrel. Időről időre napfényre kerülnek el feledett tervek villannyal hajtott járművekről, kezdetleges, napelemes járgányokról, ezeknek azonban leggyakrabban még a prototípusait sem sikerült megépíteni. Maradt tehát energiahordozónak a bevált jó öreg nyersolaj. Ráadásul azoknak, akik az olajbizniszben tevékenykedtek, nem is állt érdekükben, hogy másféle energiahordozót találjanak. Ekkor már, a múlt század elejéről van szó, olajmérnökök hada, olajfúrással foglalkozó munkások százezrei, ha nem milliói foglalkoztak a fekete arany kitermelésével, még rá gondolni is rossz, hogy mi történt volna, ha hirtelen, egy könnyebben előteremthető, olcsó energiaforrás bukkant volna fel a láthatáron. Nem biztos, hogy a felszabaduló munkaerőt fel tudta volna szippantani az újfajta energiát előállító ipar, így a munkanélküliség ugrásszerűen megnövekedhetett volna, társadalmi feszültségeket gerjesztve. Summa summarum, nem igazán fűződött senkinek sem érdeke új energiaforrások kutatásához. Az olajhoz mint energiaforráshoz, nyugodtan hozzászámíthatjuk még a kőzenet is, amelynek környezetromboló hatásával akkor még nem számolt senki. A tudós azonban, hölgyem és uraim, olyan, hogy akkor is kutat, ha látszólag nincs szükség arra, amit felfedezhetne. A kutatót nem annyira a szükségszerűség hajtja, sokkal inkább a kíváncsiság, a természet megismerésének a vágya. Ezért annak ellenére, hogy nemigen mutatkozott igény új energiaforrásokra, mégis akadtak olyanok, akiket izgatott a téma. És most itt egy kis kitérőt kell tennem. Át kell ruccannunk Európába, annak is a keleti részébe, majdhogy nem a Balkánra. 1856. júliusában Horvátországban, a szerb eredetű Tesla családban kisfiú született, aki a keresztségben a Nikola nevet kapta. 5 éves korában súlyos tragédia érte, amely soha el nem múló hatással volt rá. Testvére, Dániel baleset áldozata lett. Nikolában ennek hatására olyan furcsa tulajdonságok fejlődtek ki, amelyek mind őt, mind a környezetét aggodalommal töltötték el. Később, már felnőtt fejjel, úgy gondolta, hogy a mérhetetlen gyász idézte elő benne a lelki torzulásokat. Hogy konkrétan miről van szó? Nos, például gyűlölte a nők fülbevalóit, főleg, ha ezek gyöngyből készültek. Ha ilyet látott, összerándult a gyomra és hány ingere támadt. Saját bevallása szerint, ha egy vízzel telt edényben négyzet alakú papírlapot ejtett, furcsa, fémes ízt érzett a szájában. Étkezés közben mindig kiszámította a megevett étel térfogatát. Hogy mit csinált, nézett rám megütközve Miss Rimes. Kiszámolta, hogy miből mennyit evett, méghozzá, ha jól sejtem, több centiméterben. Mi a fenéért nem szerette a gyöngyöket. Azon kívül mindig megszámolta a lépteit, ha sétált, valamint képtelen volt elviselni, ha más haja hozzáért. Na igen, morogta Miss Rimes, akadnak ilyenek. Szülei azt akarták, hogy apjához hasonlóan egy házfi legyen, bár a kis Tesla inkább a műszaki tudományokhoz vonzódott. Nem is csoda, hiszen már gyerekkorában vízikerekeket szerkesztett, valamint általa tervezett tárgyakat akart a levegőben röptetni, akkor még cserebogár energiával. Miss Rimes nem szólt semmit, csupán a szemét fordította a mennyezet felé. Nikola azért hasznát vette annak, hogy teológiai tanulmányokat is folytatott, valószínűleg a kívülről megtanult, hosszú, biblikus szövegeknek volt köszönhető, hogy később kitűnő fejszámolónak bizonyult. Néha viszont az agya önállósította magát. Olyan tárgyak bukkantak fel a szeme előtt, amelyekről hirtelenjében azt sem tudta, hogy valóságosak-e, vagy csak képzeletének szüleményei. Ezek a furcsa jelenések az előjelei később kifejlődött képességének, hogy tudniillik az általa elkészíteni óhajtott tárgyakat vizuálisan is meg tudta jeleníteni. Bármiféle bonyolult szerkezetet maga elé tudott képzelni, méghozzá háromdimenziós formában, sőt forgatni is képes volt. El tudják képzelni, mit jelentett mindez. Még mielőtt egyetlen árvavonalat is húzott volna a papírra, már maga előtt látta kitalált gépét, ráadásul működés közben, és a hibáit is képes volt fejben kijavítani. Ez valami szkifi, kérdezte mogorván a szakállasok egyike. Mielőtt válaszolhattam volna, Miss Rimes felé mintett. Mintha bizonyos érdeklődést láttam volna felcsillanni a szemében. Folytassa, kérem, folytattam. Amennyire előnyös volt Tesla számára ez a vizuális képesség, annyi kára is származott belőle. Találmányai nagy részéről ugyanis nem készített rajzokat, csupán a fejében őrizte őket. Rajzok és tervek hiány viszont nehezen tudta elmagyarázni a működésüket, így sokan csupán a képzelet szüleményének tartották az alkotásait, mivel még a prototípusok elkészítéséig sem jutott el. De, hogy visszatérjek szorosan vett életrajzára, középiskolás évei alatt maláriát kapott, 9 hónapig az ágyat nyomta, többször a halál közelében járt. Apja, szenvedéseit látva, beleegyezett, hogy mérnöknek tanuljon. Tanulmányait Grazban és Prágában folytatta, közben, hogy pénzhez jusson, kártyázott és biliárdozott, gyaníthatóan törvényszerűségeket igyekezett keresni a játékokban is. Önök bizonyára nem tudják, hogy a telefonközpont egy magyar tudós, Puskás Tivadar találmánya. Budapesten épült fel a világ első telefonközpontja. Tesla családja személyes kapcsolatban állt a magyar feltalálóval, ezért Nikola, megszakítva tanulmányait, Budapesten kezdett dolgozni a telefonközpont munkálatain. Mivel fanatikus munkamániás volt, hamarosan idegösszeroppanást kapott. Betegsége alatt furcsa fizikai elváltozásokat tapasztalt magán, hallása például olyannyira kifinomult, hogy az óra ketyegése és a légyzümmögés is fájdalmat okozott neki. Képes volt észrevenni a sötétben megbúvó tárgyakat, ma azt mondanánk, hogy furcsa, belső radar segítette hozzá a szemmel nem látható tárgyak észleléséhez. Pulzusa ilyenkor 250 fölé emelkedett, és pokoli fáradtságot érzett. Nos, kedves Miss Rimes, hosszasan beszélhetnék még Nikola Tesla európai életéről, ám az idő rövidsége miatt kénytelen vagyok ugrani egy nagyot. Azt jól is teszi, bólintott Miss Rimes. Nikola Tesla élete ezután olyan pályán futott, mint akkoriban sok európai kutatói, egyszer csak Amerikában, az ígéret földjén találta magát, pár huncuccenttel a zsebében. Ám a bölcsekköve ott volt a tarsójában, jobban mondva a fejében. Nikola elindult hát, hogy meghódítsa az új világot. Elismerem, ez utóbbi mondatom kissé patetikusra sikeredett, de a szakállasokat nem izgatta. Nem mosolyogtak rajta, nem nézegették az órájukat, csak néztek mereven maguk elé. Talán meg sem hallották, amit mondtam. Talán állva, nyitott szemmel aludtak, mint a nyulak. Amerika ez időtájt új felfedezések lázában égett. A korkulcs figurája a mindenki által jól ismert Thomas Alva Edison volt. Róla azt hiszem, nem kell sok szót ejtenem. Edison zseniális felfedező, és ugyanilyen zseniális üzletember volt. Amerika gyermeke, amerikai mentalitással, nem úgy, mint az Európában nevelkedett, az üzlethez egyáltalán nem értő Tesla. Nos, Tesla rövidesen Edison alkalmazottja, majd közeli munkatársa lett, annak ellenére, hogy Edison nem tartotta sokra a zseniális fiatalembert. A hideg üzletember nem kedvelte a szerinte túlságosan is kulturált, álmodozó ifjoncot. Ugyanakkor kihasználta a képességeit. A világ Teslának köszönheti ugyan váltóáramú motort, a tudománytörténet ennek ellenére Edison találmányaként tartja nyilván. Végezetül meg kell említenem Tesla néhány találmányát, azt hiszem, ez már az önök számára is izgalmasabban hangzik. Tesla életében mindig is nagy szerepet játszott a fény. Ha előadást tartott valahol, érdeklődő kutatóknak, vagy diákoknak, hogy feldobja a hangulatot, világító testként különböző színű vákuumcsöveket használt. Majd 50 évvel korábban feltalálta a neonvilágítást, mint ahogy megkezdődött a későbbi neoncsőforradalom. Szemtanúk beszámolói szerint néha, figyeljenek, kérem, két vaslapot rejtett el az előadó terem két végében, ezektől a levegő világítani kezdett. Megismétlem, nem valamiféle fényforrás, világító test világított, hanem maga a levegő. A fénylő levegő titkát még ma sem ismerjük. A szakállasok mozgolódni kezdtek. Egyikük leeresztette, majd felvonta a vállát, a másik a fejét billentette meg, a harmadik a torkát köszörülte. Miss Rimes meghökkenve nézett rám. Ez itt. S hogy pontosítsa a kérdését, felmutatott a levegőbe. Mert azt mondanom sem kell, hogy a kék fény ott világított körülöttünk, mint ahogy mindig is, a kacatteremben. Kék fény, amelynek nem ismertük az eredetét, nem tudta senki, milyen fényforrásból származik, és milyen energia hozza a világra. Ez, bólintottam, ez annyit jelent, hogy várjon csak egy pillanatra, intettem lemosolyogva. Még nem tartunk ott, hogy feltegye nekem azt a kérdést, amit fel akar tenni. Csupán egy kis türelmet kérek. Nos, mivel Nikola Tesla különösen vonzódott a meghökkentő látványosságokhoz, sokan inkább bűvésznek, szemfényvesztőnek, illúzionistának, semmint tudósnak tartották. Tény, hogy nem ír disszertációkat, cikket sem sokat, találmányait nem könyvtárakban, hanem a fejében őrizte. Azt mondják, jobban vonzotta a népszerűség, mint a tudományos világ elismerése. Előadásában túltentek a látványelemek. Világító gömbökkel labdázott, áramot vezetett a testébe, élvezte, amint a nézőközönség szörnyűködött a mutatványon, egy szóval furcsa figura volt. S talán mindaz, amit az elmúlt néhány percben elmondtam róla, nem lenne túlságosan érdekes, ha Tesla a 30-as években nem kezdett volna valami mással is foglalkozni, amikor társai gúnyos mosolygását váltotta ki. Arra a megállapításra jutott ugyanis, hogy a világ mindenség tel is tele van energiával, amelyet meg lehetne csapolni. Csupán a módszert kell megtalálni hozzá. Akkor nem kell majd olajjal, szénnel, egyéb energiaforrással bajlódni, csupán egy kis antenna kell hozzá, és már is ömleni kezd a motorba a kozmikus energia. Szemtanúk állítják, hogy nem csak a levegőbe beszélt. A 30-as évek vége felé olyan autót szerkesztett, amelyet nem hagyományos motor hajtott, hanem egy zárt kis dobozon keresztül áramló ismeretlen energia. Sajnálatos módon ma sem tudja senki, hogy mi volt a dobozban. Sokan úgy vélik, hogy kozmikus energiával működő motor. Más szóval, Tesla megtalálta a módját, hogyan lehet megcsapolni az ismeretlen, kozmikus energiát, amellyel le lehet győzni például a gravitációt is. Miss Rimes nem nevetett, nem hitetlenkedett, összeráncolt szemöldökkel bámult maga elé. Ma már tudjuk, hogy Tesla megérzése tökéletes volt, folytattam. Egyáltalán nem túlzott, amikor azt állította, hogy a kozmikus energia uralja a világ mindenséget. Az asztrofizikusok egyetértenek abban, hogy amit a világ mindenségben látunk, csillagok, bolygók, ködök, porfelhők, galaxisok, galaxis halmazok, a világegyetem anyagának csupán a 4-6%-át teszik ki. A maradék 91-néhány% az úgynevezett fekete anyag és a fekete energia. Ez utóbbit nevezte Tesla kozmikus energiának. Nos, ha igaz, hogy sikerült megcsapolnia ezt az energiát, akkor alig hanem az emberiség történetének egyik legnagyobb felfedezését tette. Ha sikerült, sohajtotta Miss Rimes. Már pedig nagyon úgy néz ki. Nos, valamikor a 30-as évek közepetáján Tesla hosszú hónapokra eltűnt a világ szeme elől. Senki nem tudta, hol jár, bár őszintén szólva azt hiszem, hogy nem is keresték sokan. A tudósok álmodozónak tartották, a köznép pedig autóvásárláson és a gazdasági válságon törte a fejét, nem Teslán. Tartottam egy kis hatásszünetet, majd folytattam. Nekem viszont az a véleményem, hogy Nikola Tesla nagy fába vágta a fejszéjét. A világtól távol, az Isten háta mögött, egy kis kutatóbázist szervezett, hogy tökéletesítse kozmikus energiával működő motorját, és megépítse néhány, csupán a fejében létező találmányát. Távol a világtól, kérdezte félrehajtva a fejét Miss Rimes. Úgy van, bólintottam. Ne talán Nepálban, úgy van. Ne talán Tánitngakpa kolostorában. Nyert, Miss Rimes, mosolyogtam rá. Na erre aztán, ahogy mondani szokás, elszabadult a pokol. A szakállasok meghökkenve kapták fel a fejüket. Ezt komolyan gondolja, kérdezte az egyik. Ez valami vicc, mi? Nem tehettem mást, mint hogy körbe mutattam a teremben. Látja a fényt? Persze, hogy látom. Viccnek tartja. A szakállas nem válaszolt. Az az elképzelésem, folytattam, hogy Mr. Tesla elhatározta, kézzel foghatóvá teszi az álmait. Másképpen szólva, elkészíti agyszüleményei prototípusát. Természetesen feltehetik a kérdést, hogy miért nem Amerikában tette mindezt. Nos, talán azért, mert nem szerette volna nagy dobra verni, mire készül. Üldözési mániában szenvedett, kisebbségi komplexusai voltak, és mindvégig idegen maradt Amerika földjén. Attól tartott, hogy ellopják a találmányait, ez nem is volt ok nélküli félelem, elvégre a bűnszövetkezetek harapnak a sok pénzzel kecsegtető találmányokra, ezért elvonult a világ végére. Megbízható munkatársakat vett maga mellé, gépeket vásárolt, s bevonult egy romos, és senki által nem használt nepáli kolostorba. Ehhez természetesen a brit hatóságok hozzájárulására is szüksége volt, amit feltehetően meg is kapott. Miss Rimes megcsóválta a fejét. Ehhez temérdek pénz kellett. Mindenképpen sok, helyeseltem. Gondolja, hogy volt annyi pénze? Neki biztosan nem, valószínűleg sikerült szponzorokat szereznie. Valaki, vagy akár többen is, felismerhették Teslában a nagy lehetőséget, és támogatták a kutatásait. Ők bocsáthatták rendelkezésére a megfelelő összeget. Ami pedig ezt a helyet illeti, valóban itt, Ngakpában rendezte be Nikola Tesla a kutatóbázisát, és itt tökéletesítette a találmányait. Az ujjakat pedig itt öntötte formába. Miss Rimes hitetlenkedve nézett rám. Maga honnan tudja mindezeket, tette fel aztán a kérdést. Az ujjából szopta, vagy ön is olyan kiváló aggyal rendelkezik, mint Nikola Tesla? Egy naplóból tudom, mondtam. Miféle naplóból hökkent meg? Kitty Lowenstein naplójából. Kicsoda ez az, izé? Miss Lowenstein, hogy kicsoda, sóhajtottam. Ma már csak egy múmia. Sajnos, ezután a naplóról beszéltem. Amikor befejeztem, vettem csak észre, hogy két szakállasnak is tátva maradt tőle a szája, a harmadik a szakállát tépdeste, míg Miss Rimes szomorú szemekkel nézett rám. Ön szerint mindez igaz? Kérdezte fátyolos hangon. Ismét csak körbe mutattam a teremben. A kék fény csak néha-néha pislantott egyet. Ezt is ő. Ki más? Miből nyeri az energiát? Jó kérdés, mondtam. Valószínűleg kozmikus energia, vagy mai szóhasználattal élve a fekete energia működteti. Itt áramlik körülöttünk, csak éppen nem tudjuk még érzékelni. Azóta azaz 1930 valahány óta világít. A helyi lakosok szerint már apáik idején is világított, amit természetesen démonok tevékenységének tulajdonítottak. Ezért is hívták Ngakpát a villogó fények kolostorának. De miért kellett ez, hogy miért kellett Teslának a kék fény? Hát világítani, ne feledje, akkoriban a kolostorokban még nem volt villany. És a vörös lángolás, azt hiszem, egyfajta madárijesztőként működött. A madarakat riasztotta el vele. A jó madarakat, a rablókat, a kíváncsiskodókat, a kéretlen látogatókat. Tesla nem akarta, hogy idegenek leselkedjenek rájuk. Nem is merészkedett senki a kolostor közelébe, legalábbis a naplóban nem esik szó róla. Az itteni embereket ismerve messzire elkerülték Ngakpát. A repülő karosszék.